áldás, békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk segítségünket, hitünket, üdvösségünket, most és életünk minden idejében. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! 376. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek énekeljük 4 versét. A 376. dicséretünk 4 versét énekeljük. Ó, áldott Szentlélek!
Szentlélek, ki hoz égni csőségével, leszállván a földre, szógoz fél és tűz jelével. A tanítványok ülésébe úgy munkálkodtál, hogy lelkünk
figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 20. úrnapjának kérdését és feleletét Gészabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdés és a rá adott feledet még az apostoli hitvallás magyarázata, azon belül pedig az, amit a Szentlélek Istenről hiszünk és vallunk. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből a Szentlélek kitöltetésének eseményét, pünkösd ünnepének eseményét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első 13 versét olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóké? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, mely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg. Isten lelkének kegyelme legyen rajtunk és velünk, hogy megérthessük hozzánk szóló igéjét, beszédét, velünk kapcsolatos akaratát. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most ezért. Urunk, amikor arra az első pünkösdre emlékezünk, a te fiadnak, Jézus Krisztusnak feltámadása és mennybe menetele után, akkor mi is csak azt kérdezzük, mi akar ez lenni. S a szent lelked által elvégzett hatalmas munkádat tekintjük, akkor újra csak azt kérdezzük, mi akar ez lenni. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, mert ahogyan akkor, úgy ma is megválaszolsz a mi kérdésünkre. És köszönjük, hogy ahogyan akkor nem az édes bor okozta azt, hogy mindenki a maga anyanyelvén hallotta a te dicsőséges evangéliumodat, úgy ma sem valamiféle külső hatás eredménye az, hogy mi itt vagyunk, hanem a te lelkednek megindító munkája, amelyet megtapasztalunk, amelyről beszélünk, de amelyet megmagyarázni és irányítani nem tudunk. Ezért is köszönjük neked hálaadással azt, hogy ezen az ünnepen ide segítettél, ide vonzottál bennünket, és még inkább köszönjük neked azt, hogy mindezt azért tetted, mert szavad és üzeneted van hozzánk, a szívünkre akarsz beszélni, hogy mi életet nyerjünk és kapjunk te tőled. Kérünk, légy segítségül, hogy megérthessük ezt. Vedd el a mi szívünknek keménységét, vedd el a mi tudatlanságunkat, vedd el sok-sok téves gondolatunkat, amellyel eddig te rólad, a te ügyeidről gondolkoztunk, s világosíts meg bennünket, ígéd és szent lelked által, tisztán egyértelműen és hatalmas erővel, és könyörülj meg rajtunk, hogy szívünkbe fogadjuk mindazt, amiről te ma szólsz, hogy aztán az életet szülhessen. Kérünk, így vegyél most körül bennünket, légy velünk, hogy mi is veled lehessünk. Amen. Kedves testvéreim, a 189. dicséretünket énekeljük most, a 189. dicséretünk egyetlen versét. E pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, a 14. verstől a 36. versig terjedő szakaszból olvasom előttetek. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők prófétálnak, és csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt, az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid, láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felül van. És hogy meg ne inogjak, azért vidult fel a szívem, és újongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában. Azt sem engedett, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai, férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ős atyánkról, Dávidról, hogy meghalt. Eltemették, sírja is nálunk van mindmáig. De proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet trónjára, ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Kedves testvéreim, talán közhelyesnek hangzik, vagy véljük, éppen ezért indítalak benneteket arra, hogy vegyük nagyon komolyan, hogy napjainkban és ezekben az években a keresztény identitás megrendülésének idejét éljük. Igaz, hogy ez az identitás a keresztényekben már régóta gyengül és gyengült, de talán most mindennél jobban és igazán kezdjük érezni. A tünetek eléggé beszédesek. Amitől azzá lettek európai népek, amikké lettek, azt most hirtelen mindenki tagadni akarja. Úgy, hogy még csak említésre se kerüljön, akár az a szó, hogy kereszténység, az Isten neve, meg aztán egyáltalán. Amely alapértékekre felépültek az európai társadalmak a keresztény hit nyomán, az most mind szépen és tudatosan elvetjük. Tegnap egy pillanatra a televízióban bele tekintettem a hercegi pár esküvőjébe, ahol a kommentátorok éppen arról beszéltek, hogy az ifjú hölgy tudatosan kihagyott részleteket a házassági eskü szövegéből. Pontosan azokat a részleteket hagyta ki a házassági eskü szövegéből, amelyet valamikor a keresztény eleink a Biblia alapján megfogalmaztak férfi és nő viszonyára való tekintettel. Arról már fölösleges is beszélnem, hogy a kommentátorok egyike, aki a házasságról okoskodik ebben a műsorban, egy homoszexuális személy. Aki nem ismeri a bibliai normák alapján házasságnak tekinthető kapcsolatokat. Nos, identitásválság van. Sokáig lehetne sorolni azokat a tüneteket, amelyek erről beszélnek, de megkérdezhetné bárki, hogy ez miért baj. Azért baj, mert az identitásunkból származik a kultúra, a közerkölcs és az egész közélet, amiben nem csak mi élünk, hanem amiben élnek a mi fiataljaink, amiben majd a gyermekeink belenőnek, amelyben majd az unokáinknak talpon kell maradniuk. Sokan sajnos a keresztények között is úgy gondolják, hogy ez nem így van, hanem valójában úgy van ez, hogy a külső az, ami hat befelé. Szóval nem az identitásból származik a kultúra, a közélet és a közerkölcs, hanem fordítva van ez, a jó kultúra, jó közerkölcs az hat az emberekre. Pedig a dolgok mindig a szív felől hatnak. S ha keresztjének vagyunk, akkor adjunk igazat Isten kijelentésének, aki azt mondja nekünk, hogy a szívből származik minden. Minden az azt jelenti, hogy minden, amit mi tapasztalunk, a közéletben, a kultúrában, az erkölcsben, a magunk körüli életben, azt mondja Isten, hogy ez a szívből származik, az ember szívéből származik. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy az identitásunk válságban van, akkor arról beszélünk, hogy az emberi szívek vannak válságban. Valami nagy zűr van, de nem a felszínen, hanem a mélyben. Az emberi szívekben nem csak békeidőben, hanem válság idején is mindenkinek döntenie kell. Mert a válságokból általában az a kiút, hogy az embereknek döntéseket kell hozni. Maradnak annál, ami az övék, vagy újat választanak. Ma divat lett újat választani. Az elmúlt hónapokban, fél évben, évben láthatták a testvérek azt, hogy a politikában hogyan váltanak identitást emberek. Akik eddig erre mentek, most elkezdenek arra menni. Nem titkolják, azt mondják ők, váltottak. Váltottak. El kell mindenkinek döntenie, nekünk is, egyen-egyenként testvérek azt, hogy ebben a válságos helyzetben, amiben vagyunk, ahol a kultúrában, a közerkölcsben, a közéletben meginoktak a keresztény identitás bástyái, ott mi maradunk, vagy újat választunk. Ezt a döntést senki nem kerülheti el közöttünk. És azt gondoljuk, hogy mi már a jelét adtuk annak, hogy maradunk, azzal, hogy itt vagyunk a templomba, akkor hadd mondjam, hogy ez is csak a felszín. Ez is csak a felszín. Ennél mélyebb és nagyobb döntésekre van szükségünk. Ahhoz, hogy az ember el tudja dönteni, hogy marad-e, vagy újat választ magának, ahhoz jó, ha ismerjük az alapokat. Mi honnan jön? Mi mire épül fel? Vissza kell térnünk a gyökerekhez. A kereszténység sem teheti meg azt, hogy ne gondolkozzon el azon, hogy honnan jövünk. Mi az alapja a mi keresztjén identitásunknak? Nem mindegy, testvérek, hogy ezen a gondolaton végig sétálunk-e, végig megyünk-e, vagy sem. Pünkösd ünnepe ebben a mi gondolkozásunkban kiemelt jelentőségű. Mert a keresztjén identitás alapja, testvérek, nem egy mozgalom, nem valami eszme, hanem a keresztjén identitás alapja egy személy, a názáreti Jézus Krisztus. Méghozzá pontosan abban a formában ő a mi identitásunk alapja, ahogyan Péter is prédikált róla azon a pünkösdön, amelynek történetét most felolvastam. Mondhatnám, hogy Péter prédikációja sokkal rövidebb, mint az enyém, de ez egy nagyon velős prédikáció. Azért bátorítom a testvéreket, hogy vegyük elő majd otthon, olvassuk el újra ezen az ünnepen ezt a prédikációt. Mert mégiscsak azt kell mondanunk, hogy a mi kereszténységünk, a mi összegyülekezésünk azokon az alapokon épül, amit itt Péter elmondott igehirdetésként. Amit ebben az igehirdetésben megfogalmazott. Noha 2000 esztendő választ el bennünket, ha mi kutatjuk a gyökereinket, akkor idáig biztos, hogy vissza fogunk jutni. Az első keresztény gyülekezetig, amely Péter igehirdetése, a tanítványok evangelizációja nyomán megszületett. Itt kell keresnünk a gyökereinket. Jézus ma sokak számára egy ideális életet élő nagy humanista, aki megszületett, szépen élt a földön, csodálták őt, de sajnos korán meg kellett halnia. És ezért talán nem teljesedhetett ki az ő műve. Testvéreim, Péter nem így beszél Jézusról. És ha mi keresztjének vagyunk, ne is így gondolkozzunk Jézusról. Péter elmondja ott, akkor Jeruzsálemben, hogy Jézus nem csak úgy meghalt, hogy Jézus életének nem csak egy hirtelen derékba törése történt meg, hanem elmondja Péter világosan az ott élő zsidóknak és az ott levő hallgatóinak, hogy Jézus miattunk halt meg. Azt mondja Péter, hogy mi feszítettük őt keresztre a pogányok keze által. Mi voltunk azok, akik ezt a Jézust nem akartuk. Itt volt közöttünk hatalmas csodákkal, bizonyító erejű csodákkal, amelyek mind arról beszéltek, hogy ő az Isten fia. És mi mit csináltunk? A pogányok kezét fölhasználva keresztre feszítettük őt. Talán megfordult már akkor is a zsidókban az a gondolat, hogy nem biztos, hogy Jézust keresztre kellett volna feszíteni. De amikor az embernek lelkiismeret furdalása van, mindig keresi a kibúvókat. És a zsidók hol találták meg a kibúvókat? Hát ott, hogy nem mi, hanem a rómaiak. Hát mégiscsak ők verték be a szögeket. Hát mégiscsak ők korbácsolták meg. Hát mégiscsak Pilátus mondta ki az ítélő szót. Péter elhúzza a függönyt, és azt mondja, Pilátus nem tett volna semmit, a rómaiak nem szegezték volna át, ha mi és ti ezt nem akarjátok. Ti akartátok, és ti feszítettétek őt keresztre a pogányok keze által. És ez egy döbbenetes dolog, amivel nem szívesen szembesültek akkor sem a zsidó emberek, hogy Jézus, az Isten küldötte, miattunk halt meg. De később aztán Péter beszél arról is, hogy mindez érettünk is történt. És aztán, ahogy teljesedik az ige hirdetés az első kereszténység idején, egyre jobban teret kap az is, hogy ez a Jézus nem csak miattunk, nem csak érettünk, hanem helyettünk halt meg. Péter aztán arról sem hallgat, hogy Jézus élete nem a sírban ért véget, hanem azt mondja, hogy ez a Jézus feltámadt a halálból, és aki feltámad a halálból, az legyőzte a halált, mert másként nem lehet föltámadni a halálból, csak ha valaki hatalmasabb, mint a halál. Úgy nézett ki, hogy a halál győzött, hogy mint mindig, most is a halálé az utolsó szó. De Péter miről beszél? Arról, hogy Jézus feltámadott. És annak ellenére, amit gondoltunk, amit láttunk nagypénteken, kiderült, hogy Jézus győzött. Azt mondja Péter, hogy ez a feltámadott Jézus felfedte magát előttünk. Azt mondja Péter, hogy mi tanúk vagyunk, mi találkoztunk vele, láttuk őt, hallottuk a hangját. Mi beszéltünk hozzá. Mi együtt ettünk vele. Ő meglátogatott bennünket. Ez a Jézus nem csak legyőzte a halált, hanem ennek egyértelmű tanúivá tett bennünket is. És Péter úgy folytatja ezt a prédikációt, hogy ez a Jézus, aki legyőzte a halált, most azért nem látható, mert a múlandó világ feletti múlhatatlan világba ment. Oda ment, ahova ő való. Ez a világ a múlandóságé. Jézus múlhatatlan, legyőzte a halált. Neki máshol van a trónja. Ez nem azt jelenti, hogy egy másik világban mi idegen tőlünk, hanem Jézusnak feljebb kellett ülnie. Fel kellett emeltetnie a múlandóság fölé. És ő ott van az Atya jobbján, ahogy ezt később az apostoli hitvallásban szépen megfogalmazták eleink. Azért ment oda, hogy közben járunk legyen az Atya előtt. Mert azt ígérte az ő tanítványainak, János evangéliumának 14. fejezetében beszél Jézus erről, hogy amikor majd legyőzi a halált, és fölemeltetik a múlandó világ fölé a múlhatatlanságba, az örök Isten jobbjára, akkor kérni fogja az Atyát, hogy küldje el a vigasztalót, a Szent Lelket, aki által majd megbizonyítja az ő győzelmét, és aki által majd ott lesz az ő tanítványaival. Azért van ott, hogy közben járjon értünk. És Péter arról is beszél ebben a prédikációban, hogy az, hogy mi most itt állunk és beszélünk hozzátok, pontosan azért történik, mert Isten Szent Lelkét vettük. Jézus célba ért. Ott van az Atya jobbján. Az a zúgás, amit hallottatok, az annak a jele volt, hogy ő célba érkezett, kérte az Atyát, és az Atya elküldte a Szent Lelket. És mi ebből biztosan tudjuk, noha nem látjuk, hogy ő célba érkezett. Másrészt, más módon a lélek nem jött volna el, nem ragadta volna meg a mi szívünket, nem bátorított volna meg bennünket arra, hogy ide kiálljunk és szóljunk nektek. Ha nem lenne a Szent Lélek, akkor nem tudnánk ezekről a dolgokról beszélni, mert nem értenénk. Ő az, aki által megvilágosított bennünket, ami Urunk Jézus Krisztus. Testvérek, ez a prédikáció Jézusról szól, és arra hív, hogy ezzel a Jézussal kössön minden hallgató szövetséget. Tehát a keresztény identitás, a keresztény hit alapja egy szívbeli meggyőződés Jézus személyével kapcsolatban. Ez a keresztény identitás. Ezért talán megértitek, amikor az imént azt mondtam, hogy nem azzal adjuk a jelét elsőrenden a mi keresztény identitásunknak, hogy eljövünk a templomba. Mert ide eljöhetsz kicsiny hittel, érdeklődve, ide eljöhetsz hitetlenül is, ide eljöhetsz azért is, hogy megfigyeljél, adatot gyűjtsél. Ide sokféleképpen lehet jönni. A keresztény hit identitása, a keresztény hit alapja egy szívbéli meggyőződés a názáreti Jézus Krisztus személyével kapcsolatban. Amit úgy fogalmaztak az első keresztjének nagyon rövid hitvallásukba, Jézus Krisztus, Isten fia, a mi megváltónk. Amikor a keresztény identitás válságáról szólok előttetek, akkor azt gondolom, hogy most már értjük, hogy ez a válság a Jézus felőli meggyőződés válsága az emberi szívben. Azért vagyunk válságban ma szerte Európában és a világon, mindazok, akik valamikor keresztény társadalmakba születtünk, vagy akiknek az ősei keresztényként éltek, mert a mi meggyőződésünk megingott Jézus Krisztusról, Jézus Krisztus személyéről. Ha pedig Jézus Krisztus személyével kapcsolatosan megingott a mi meggyőződésünk, akkor azt is ki kell mondanunk, hogy ez egy Isten felőli meggyőződés megingása. Hiszen Jézus Krisztus Isten fia. És ez egy tragikus dolog. Amikor az ember hite, bizalma, identitása Jézus Krisztusban, Istenben megrendül. Ez egy tragikus dolog. Amikor az identitás alternatívákat nagyító alá vesszük, mert identitása mindenkinek van, ha nem keresztjén, akkor valami más, akkor egy fontos részlet bontakozik ki előttünk. Nem fogunk most részletes filozófiai elemzésekbe belemenni, de összefoglalóan azt szabad mondanom, hogy az Istenben való identitás megingása és a más alternatívák választása között alapvetően az a különbség, hogy ha nem kell az Isten, akkor minden identitás arra épül föl, ami más, hogy Isten nincs. Hogy Isten nincs. Magyarán az alternatívák, az Istennel nem számoló alternatívák, legyen az akárhány, és nevezzük azt akármilyen identitásnak, egyben mind közösek, abban, hogy Istennel nem számolnak. Magyarán az ateizmus talaján fogantak. És ez szörnyű, amikor egy társadalom, amely valamikor elkötelezte magát Isten léte, minden hatósága mellett, egyszerre csak úgy kezd gondolkozni, hogy Isten nincs és nem létező. Honnan ered ez a fajta gondolkozás? Hát az ember szívéből ered. Az ember szívéből ered. Egészen biztosan mondhatjuk, hogy a felvilágosodás kora óta Európában jelen van ez a gondolat, és mondhatjuk azt, hogy újra és újra hullámokban egyre erősebben hatott a kereszténységgel szemben. Hogy tudnénik, nincs Isten. Istennel nem kell számolni, és azzal sem kell számolni, ami Istenhez köthető, ami a kijelentésben számunkra megíratott. Azonban testvérek, ez nem más, mint lázadás Isten ellen. Ha mi azt mondjuk, hogy Isten nincs, ha mi azt mondjuk, hogy a Szentírás, amely Isten kijelentése bennünket nem érdekel, akkor mi lázadásba fogtunk Isten ellen. Hát a Biblia beszél nekünk arról világosan, rögtön a második oldalon, hogy az Isten elleni lázadásnak mi a vége. Ugye mindannyian tudjátok, az Isten elleni lázadásnak a halála vége. Mert Isten az élet. És ami az életre nemet mondunk, akkor nincs más alternatíva, nem marad más nekünk, csak a halál. El kell döntenünk, testvérek, hogy Istennel, az ő Krisztusával, Jézussal, a Szentlélekkel, vagy nélküle akarunk élni. Az egyik életet szül, a másik pedig halált. Bárki azt mondhatja, hogy azért ez biztos nem így van. De vizsgáljátok meg majd, vegyétek a fáradtságot, amikor az ember bajban van, és a kiutat keresi, akkor legyen alapos. Majd vizsgáljuk meg mindannyian együtt is azokat a referenciákat, amelyek beszélnek egyik és másik identitás mellett. Amikor az ember Isten nélkül akar szabad lenni, testvérek, ott mindig olyan dolgok történnek, amire egyikünknek sincs szüksége. Amikor az első bűneset következményeiről olvasunk, akkor nem kell nagyon messzire mennünk, ezt a történetet még mindenki ismeri a Bibliából, olvasunk Kainról és Ábelről. Hát amikor nem kell az Isten, akkor a dolgok ebbe az irányba mennek. Ezek a referenciái az Istennel nem számoló ideológiának és hitnek. Háborúk, a mai korban intézményessé váló hazugság, hiszen a lázadás vezetője maga az ördög, akiről Jézus azt mondja, hogy ő a hazugság atya. Amikor a hazugság intézményessé válik, amikor beépül az emberek gondolkozásába, alapelvként, hogy úgy is hazudik mindenki, úgy se igaz az, amit hallok, amit látok, akkor az mindig arról beszél, testvérek, hogy a sátán jól vezeti a világot. Mert ő a hazugság atya. Ő ebben leli örömét, hogy hazudik. Ő ennek a nagymestere. És ezt a kort, ha lesz még valamikor folytatás, valamiféle más folytatás, és nem rosszabb annál, mint ami ránk következik éppen, majd biztos jellemezni fogják ezzel, hogy intézményes hazugságnak a kora volt. Ahol az embereket orruknál fogva vezették valakik, de leginkább az ördög, a mobiltelefonjaikon keresztül, a televízión keresztül, a rádión keresztül, a saját gondolataikon keresztül. Ennek az Isten nélküliségnek jó referenciája, testvérek, az emberi kapcsolatrendszerek összeomlása. Nézzétek meg, hogy azok a biztosságok, szülő-gyermek viszony, férj-feleség viszony, nagyszülő-unoka viszony, ebben a korban, amelyik lázad Isten ellen, egyre jobban összedől. Vakok vagyunk, ha ezt nem látjuk. Ezek az emberi kapcsolatrendszerek, amelyek az alapját adták annak, hogy mi vagyunk, hogy mi létezünk, testvérek, ezek egyre másra dőlnek össze. Már nem kell. Nincs rá szükség. Nem akarunk benne úgy élni, ahogyan ezt Isten eredetileg rendelte. De ennek a kornak, az Isten nélküliségnek referenciája az életuntság is. Hogy ma fiatalok sokasága veti el magától az életet azért, mert megunta, kimerítette, nem lát maga előtt semmit már, vagy amit lát, nem mondja annyira, hogy ragaszkodjon az életéhez. De ennek a kornak, ennek a felfogásnak, ennek az identitásnak a referenciája az is, hogy annyit beszélünk a depresszióról, a kiégésről, az agresszióról. Ennek az Isten nélküliségnek a jó referenciája, milyen szomorú, a sok meg nem született élet. És miközben Európa nyugati fele vinnyog azon, hogy nincs munkaerő, mélyen hallgatnak arról, hogy az elmúlt évtizedekben hány és hány magzat végezte kukákban, lefolyókban. Ezek a referenciák, amikor nem kell az Isten, amikor úgy gondolkozom az életről, hogy afelett nekem van hatalmam, s azt csinálok, amit akarok, akkor ez mind-mind ide vezet. Az ember szépen elpusztítja magát, mert nem kell az Isten. Testvérek, lássuk meg, hogy ezek a referenciák. Ezek a referenciák arról az identitásról, amely azt mondja Isten, hogy nem kell. Vannak referenciái Istennek is. Hát az egyik referenciája az, hogy 2000 év óta él az ő igéje és üzenete. És jaj, nehogy azt gondoljuk, hogy ez semmi. Hogy 2000 év óta van ige hirdetés a világon. Nem csak ott Jeruzsálemben, nem csak ott Palesztinában, hanem szerte a világon.
beszélünk Istenről és Jézus Krisztusról, és mindez él. Annak ellenére él, hogy üldözték. Annak ellenére él, hogy a kereszténység magával is meghasonlott, hogy sokszor egymást írtották a keresztjének. Ennek ellenére mégis él. Ez az Isten referenciája, mert az ügy az övé. És ő ezt az ügyet életben tartotta és életben tartja. Isten referenciája azt, testvérek, hogy mi elmondhatjuk, és itt vannak közöttetek is jó néhányan, akik elmondhatják, hogy az Isten megfordította az életüket. Abból az istentelenségből, Isten nélküliségből, ahol magunkat pusztítottuk, ahol azt gondoltuk, az a jó, amit mi jónak gondolunk magunk számára, és ebbe belehalt a környezetünk. Egyszer csak megjelent az Isten, és megfordította az életünket valami olyan erővel és hatalommal, amelyet tapasztaltunk, de nem tudjuk megmagyarázni. Ez az Isten referenciája, hogy kihoz a megkötözöttségekből, az alkoholizmusból, és talpra állít. Az az Isten referenciája, hogy ott, ahol összetetted a kezed, és azt mondtad, nincs tovább, ő napokat adott a napjaidhoz. Az az Isten referenciája, hogy te, aki féltél a haláltól, menekültél előle, most már tudod, hogy egy kikerülhetetlen állomása az életnek, de nem végállomás. De nem végállomás. Isten referenciája ez, testvérek, csodálatos referenciák, amelyek miről szólnak, az életről, és nem a halálról. Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek örök, így mindazok, akik erre építkeznek, megtartatnak és megmaradnak. Testvérek, ez a hit és ez az identitás biztos. Maga Jézus is beszélt erről, amikor azt mondta, hogy a bölcs a házát kősziklára építi. És ez a kőszikla nem más, mint a názáreti Jézus Krisztus. Az ő istensége, amely által az ő megváltása hathatós, igaz megváltás, az ő ereje, mennyben léte, amely a mi zálogunk. Hiszen ő benne vagyunk mi képviselve. Testvérek, pünköst egyszeri, de mindenkorra bizonyító erejű csoda Jézus Krisztusról. Nem kell új pünkösdöt várnunk abban az értelemben, hogy jöjjenek a lángnyelvek, legyen zúgás, és mi újra szóljunk nyelveken. Nincs rá szükség. Egyszeri, de mindenkorra bizonyító erejű csoda az a pünkösd Jézusról, mert róla szólt az a prédikáció is. És akik őt választották, megtartottak, megmaradtak. Bátorítalak benneteket is, hogy válasszuk Jézust. És azon túl, hogy testileg ide jövünk a templomba, a mi identitásunk és hitünk, akkor lesz megtartó erejű, és mi ezt a válságot akkor fogjuk túlélni, hogyha a szívünkbe és a lelkünkbe megszületik egy visszavonhatatlan döntés Jézus Krisztus mellett. Amellett, hogy erre a kősziklára állunk, őt követjük, neki engedelmeskedünk. Ha ez eldől a szívünkbe, akkor így fog tenni a kezünk, így fog járni a lábunk, így fogunk látni, így fogunk hallani, akkor mindent ennek alapján fogunk megtenni. Amíg nem dől el, hogy mi Jézusra építünk, addig bizonytalan emberek vagyunk, akit bármi és bárki eltaszíthat, és jön az elesés és a halál. Hívlak benneteket arra, hogy a szívünkbe hozzunk egy döntést Jézus mellett, és ez a döntés igaz a mi szívünkbe, akkor ő az ő lelkének erejével ugyanazt műveli mindannyiunkkal, amit művelt Péterre és a többi tanítvánnyal. Hogy megerősít bennünket arra, hogy úgy is éljünk. Ott a szívben kezdődik el minden, erről szólt és erről szól pünkösd. Adja az Úr, hogy a mi szívünk is helyreálljon. Fölálljunk Jézus Krisztusra, ami múlhatatlan és örök kősziklánkra. Amen. Gyertek testvérek, fennállva, mielőtt elcsendesednénk, a 375. dicséretünkből énekeljük az első, második, valamint a hetedik verset. Az 375. dicséretünk első, második, valamint hetedik versét énekeljük. Jézus az ígéretet, ím beteljesítetted. Elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Adj hitet és életet, ahogy énekeltük is, dicsőséges mennyei édesatyánk. S ez azt jelenti nekünk, adj és munkálj bennünk igaz hitet és bizalmat a te fiadban, ami Urunkban, Jézus Krisztusunkban, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el, aki a mi kárhozatunkat hordozta el, de aki érettünk támadott föl, s akiben igaznak, fiaknak látod a benned hívőket. Kérünk téged, hogy ezt a hitet újítsad, elevenítsed és adományozzad nekünk, hogy ne kételkedjünk ő benne, s ezáltal ne kételkedjünk te benned, sem abban, ami tőled származik. Megvalljuk, Urunk, sokféle kétely van a mi szívünkbe, és ezért inog és recseg, ropog sokszor a mi egész életünk, de nem csak a miénk, hanem a mi társadalmunknak, korunknak élete is. Köszönjük, hogy most a megoldásokról szólsz és beszélsz nekünk. Köszönjük te neked, hogy oda irányítod a mi figyelmünket is, ahova az az első prédikáció irányította a hallgatóság figyelmét a te fiadra, Jézus Krisztusra. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyen a mi szívünknek és lelkünknek nyugodalma mindaddig, amíg nem tisztázódik bennünk az, hogy mi döntünk ő mellette, hogy mi ő benne és ő általa várjuk és fogadjuk el a te kegyelmedet, bűneink bocsánatát, és mi az ő szent lelke vezetése alatt akarunk neked szentelt, megszentelt életet élni. Légy segítségül, hogy erről döntés születhessen a mi szívünkben és szíveinkben. Köszönjük neked, hogy erre hívsz bennünket, hogy válasszuk az életet a halál helyett. Ma különösen is kérünk azokért, akik vonzóbbnak látják a halált, a zűrzavart, a káoszt, könyörüljé meg rajtuk. Tégy bennünket is ige hirdetőkké. Adjad, hogy ne hallgassunk, hanem ahogyan egykor tanítványaid, mi is szent lelked erejével, nagy bátorsággal merjünk bizonyságot tenni rólad, a te kegyelmednek sokféle ajándékáról. Könyörüljíd meg rajtunk, s erősítsd meg mindazokat, akik hisznek te benned. Így kérünk téged keresztjén egyházakért, közösségekért. Hadd tudjunk a te lelkednek erejével, tiszta életünkkel, egyértelmű szavainkkal újra és újra bizonyságot tenni te rólad, arról a szeretetről és arról a kegyelemről, amelyet tőled és benned kaptunk. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg életünket, légy vigasztalónká, hogy benned láthassuk életünkre és halálunkra nézve egyetlen egy segítségünket. Áld meg mindazokat, akik elesettek, akik gyászolnak, akik szomorkodnak. Áld meg azokat, akik kétségekben vannak. Erősíts meg bennünket, Urunk. Köszönjük, hogy erre van lehetőségünk, itt a jegyek által is. Hadd éljünk ezzel hálaadással, egymás épülésére, de legfőképpen a te dicsőségedre. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek Isten közössége, megtartó áldó ereje legyen mindnyájunkkal. Amen.